negyedében Jézustól tanultunk, és vártuk a húsvétot. De megtanultuk, hogy nem csak fülön szól. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne veszik, hanem örök élete legyen.
Szeretettel köszöntelek benneteket, és először a gyerekek figyelmét szeretném kérni. Egy picit ide tudtok jönni? És utána le is rajzolhatjátok, amit mondok, jó? Akinek van kedve idejönni egy történetet meghallgatni, azt kérem, hogy jöjjön előre. És szeretnék nektek a Bibliából felolvasni egy igét, de előtte felteszek egy kérdést. Jó? Ki az, akinek van olyan állat, amitől fél? Van olyan állat, amitől féltek? Te mitől?
Anakonda.
Az anakondától? Jó választás. Más? A tigristől, igen.
Medvétől.
A póktól. Ah, igen, a póktól én is. Igen?
Oroszlántól.
Az oroszlántól. Gavi? A kígyóktól. Hát képzeljétek el, ezt már szerintem már meséltem nektek itt erről. Jártunk egy olyan országba, ahol sok a kígyó és sok a pók. Sőt, a csótányok is sokan vannak. Tudjátok, milyen állat a csótány? Hogy néz ki egy csótány? Hat lába van, és szalad, ugye? De úgy szalad, mint amit géppuskából lőttek ki. De most abban az országban, ahol mi jártunk, ott nem ekkorák a csótányok, mint nálunk, hanem olyan jó nagyok. És ha összetaposod, és azt hiszed, hogy meghalt, és odébb rugod, akkor 5 perc múlva megrázza magát, és szalad tovább. És amikor már 5-ször, 6-szorra történik ilyen, és még rálépni is olyan, hogy rossz érzés, akkor az ember nem akar többé csótánnyal találkozni soha az életben. Ugye? Nagyon haragudtunk a csótányokra abban az országban, de képzeljétek el, abban az országban kígyó is nagyon sok van, de mi soha nem láttunk kígyót. Ez az ország nagyon közel van ahhoz az országhoz, amiről beszéltetek. Beszéltetek itt a 13. szombat kapcsán milyen két országot emlegettetek? Gabon és Nigéria. Na, hogyha még 1000, vagy 2000, vagy 3000 kilométert elindultok délfelé Nigériából, akkor megérkeztek Kongóba, a Kongói Demokratikus Köztársaságba. Nagyon kellemes hely, rengeteg növény van, gyönyörű az egész ország, tényleg gyönyörű. Képzeljétek el, ott terem az ébenfa. Tudjátok, milyen az ébenfa? Láttatok már szép zongorát, olyan nagyon drága zongorát, tehát nem ilyen gépzongorát? Na, a drágább zongoráknak a fekete billentyűi ébenfából készülnek. Az ébenfa nagyon-nagyon drága. Ott meg erdők vannak belőle, és ilyen nagy, több száz éves, 1-200 éves ébenfák is vannak. Az ember meg mit csinál? Kivágja! Elhozza ide nekünk, hogy zongora készüljön belőle. Nem egy szerencsés helyzet, ugye? Azt mondtátok, hogy féltek a póktól és a kígyótól. Hát akkor most a kígyóról beszélgessünk egy kicsit, jó? A Biblia használja a kígyót, mint jelképet. Mondjuk el, hogy mi az, hogy jelkép. Egy olyan valami, ami mutat valami másra, ugye? És azt mondod, hogy ott van a kígyó a Bibliában, de az igazából mutat valakire. Kire mutat a kígyó?
Sátára.
Na, hát akkor tudjátok, mi az, hogy jelkép. Nagyon jó. Ezek itt már nem is gyerekek vagytok, hanem inkább fiatalok, ugye? Tehát a jelkép az azt jelenti, hogy valami mutat egy másik dologra, a kígyó mutat sátára. Így van. Az oroszlán kire mutat?
Isten.
Jézusra.
Jézusra is? Sátára is, képzeljétek el. És a kígyó kire mutat? Biztos? Jézusra is. És a kecske kire mutat?
A sátára.
Vagy?
Jézus.
Na, várjatok, hát akkor miért van az, hogy ugyanazok a dolgok, ugyanazt jelentik Jézust is, meg sátánt is? A hajnal csillag az kire mutat?
Jézus.
Biztos? Aha. Miért? Mondjátok el nekem, hogy miért van az, hogy az egyik ugyanaz a dolog egyszer Jézusra utat, egyszer sátára. A Biblia tanít nekünk egy nagyon-nagyon szép dolgot. Ezt pedig megtaláljátok, és ezt a szülőknek mondom, ez a második korintusi levélben van. A második korintusi levél 5. fejezetében, az 5. fejezet legutolsó versét olvasom, és gyerekek, szeretném, hogyha ezt nagyon figyelnétek, mert ez megmagyarázza nekünk ezt az oroszlán, kígyó, kecske, hajnalcsillag dolgot, jó? A második korintusi levélben a Biblia ezt mondja nekünk. Mert azt a valakit, aki bűnt nem ismert. Ki az a valaki, aki nem ismert soha bűnt? Jézus. Azt a valakit, aki bűnt nem ismert, az Jézust, az Isten bűnné tette értünk. Hogy mi az Isten igazsága legyünk ő benne. Azt a valakit, aki soha nem ismert bűnt, ez Jézus Krisztus, az Isten bűnné tette értünk, hogy mi az Isten igazsága legyünk. Azt mondja a Biblia, hogy Jézus bűn lett, mi pedig milyenek leszünk? Olyanok, mint Jézus, igazságosak. Ezt hívjuk úgy a Bibliában, hogy ez egy csodálatos csere. Tehát Jézus is lehet oroszlán, Jézus is lehet kígyó, Jézus is lehet kecske, és ő is hajnalcsillag. De van egy másik oldala még a történetnek. Miért akar sátán mindenképp oroszlán lenni? Milyen az oroszlán?
Erős.
Ugye te mondtad, hogy félsz az oroszlántól.
Igen.
Miért félsz tőle?
Mert ordít.
Mert ordít. A Biblia pont ezt mondja. Képzeljétek el, sátánról azt mondja a Biblia, hogy ordító oroszlán. A kígyótól miért félünk?
Megharap.
Jézus ordít?
Nem.
Nem. Jézus megharap?
Nem.
Nem. Képzeljétek el, Jézus helyet cserélt velünk azért, hogy mi helyet cserélhessünk vele. Ő lejött a földre azért, hogy mi elmehessünk a mennybe. Ő szenvedett és meghalt és elhagyatott volt azért, hogy nekünk ne kelljen elhagyatottan szenvedni és meghalni, ugye? Ha meg is halunk itt a földön, amikor azt olvasom a Bibliában, hogy ez a hithős is meghalt meg, az is mindegyik boldogan halt meg. Ó, a következő pillanatban úgyis Jézust látom. Jézus meg hogy halt meg?
Kereszten.
A kereszten, így van. És ott voltak mellette a barátai, és vigasztálták, mikor meghalt? Igen?
Hát egy páron ott voltak, és Jézus szenvedett a mi bűneinkért. A mi bűneinkért szenvedt el, pedig azt mi érdemeltük.
Ugye? Ugye? Na most, akkor próbáljuk meg megmagyarázni ezt az egész oroszlán, kígyó, kecske dolgot. Miért van az, hogy Jézus ilyen jelképekbe is belebújik? Vagy miért van az, hogy sátán belebújik ilyen jelképekbe? Nézzétek csak, sátán, és ez a történet lényege. Sátán kezdettől fogva irigyelte azt, ami Jézus. Sátán irigyelte azt, hogy Jézus az Isten
fia.
Ő akart az Isten fia lenni. Sátán irigyelte azt, hogy Jézus erős, ő az oroszlán. Én leszek az oroszlán. Sátán irigyelte azt, hogy Jézus a szelíd bárány, és azt mondta, hogy én leszek a szelíd bárány, és kecske lett. Ugye? Általában a kecske jelképezi őt. Sátán irigyelte Jézustól azt, hogy olyan okos, mindent tud, mindent lát, és azt mondta, hogy én leszek a bölcs kígyó, majd én itt a bölcsességet odaadom az embereknek, hogy egyél erről a fáról, és olyan bölcs leszel, mint én. Sátán mindig is irigykedett Jézusra, és amikor Jézus azt mondja magáról, hogy én vagyok a hajnal csillag, akkor Sátán azt mondja, hogy nem, én leszek. Jézus pedig hogyan válaszol erre az egészre? Nem azt mondja Sátánnak, hogy te nem vagy, hanem lát téged és engem, és azt mondja, hogy szegény gyerekek, szegény Péter, Sátán jól becsapta. Tudjátok mit? Mondja Jézus az angyalainak, elmegyek, lejövök oda, ahol Péter van, arra a földre, vagy ahol te vagy, ahol mi vagyunk, és felveszem magamra mindazt a rosszat, ami minket mérgez, és én leszek egy pillanatra a kígyó. De én nem harapok, hanem aki rám néz, az meggyógyul. Én leszek az oroszlán, de én nem ordítok, hanem én leszek az az oroszlán, aki megvédi az ő népét, és győzni fog. Azt olvassuk a Bibliában, hogy győzött az oroszlán, aki Júdától származik. Ez Jézus. Én leszek a kecske, de nem az a kecske, akit elűznek a táborból, és magán viseli a bűnöket a legvégén, hanem az a kecske vagyok, aki meghal a népért. És végül Jézust is jelképezi egy kecske. Azt szeretném, ha megjegyeznétek, hogy amikor Jézus minket megmentett a bűneinkből, akkor egy dolog történt. Mi történt? Egy?
Csere.
Jó? Csere. Jézus a helyünkre állt. Azt mondja, mert azt, aki bűnt nem ismert, az Isten bűnné tette értünk, hogy mi az Isten igazsága legyünk ő benne. Ez a mai történet. Emlékezzetek az oroszlánra, a kígyóra, a kecskére és a hajnal csillagra. Köszönöm. Menjetek eljöttek. Kedves gyülekezet, veletek pedig szeretném, hogyha megnyitnánk együtt az Isten igéjét Jelenések könyvénél. És nagyon szeretném, hogyha mindenkinél lenne Biblia. Két kérésem van. Az első kérésem, hogy mindenkinél legyen Biblia, a második kérésem legalább ilyen fontos. Tudtok figyelni a második kérésemre egy pillanatra?
Tudom.
Kérlek, hogy ne hagyjatok itt engem a felénél, jó? Meg tudjátok ígérni?
Nem.
Igyekszem viszonylag rövidre fogni, de 12:05. Az éjség majd belőlem is beszélni fog egy olyan 20 perc múlva, de nem kérlek nem. Benneteket, hogy gyertek végig velem ezen a bibliai szakaszon a végéig, mert ha a közepén itt hagytok, akkor én itt többet nem állhatok szószékre, mert megkövesztem. El fogunk jutni egy olyan pontra, hogy lehet, hogy megköveznétek. Jó. Úgyhogy egyelőre tegyétek el a köveket, és ha a végén is marad, akkor állok elébe. Jelenések könyvének az első fejezete. Nem is innen kezdjük. Kezdjük a második, harmadik fejezettel rögtön. Nyilván vissza kell térnünk az elsőre. Hagyj kérdezzem meg tőletek, hogy miről szól Jelenések könyve második és harmadik fejezete?
Különböző
gyülekezetekről. Így van. Köszönöm. Ezt úgy szokták jellemezni, hogy ez egy körkép az ókori kereszténységről. Tehát Jelenések könyve második és harmadik fejezete egy körkép arról, hogy mi volt 2000 évvel ezelőtt. Igen? Is? Vagy? Azt mondom, a kereszténység szakaszairól nagyon bátor vagy, hogy ilyet kimersz jelenteni. De örülök neki. Képzeljétek el, hogy a manapság a teológia inkább már abba az irányba megy, hogy mivel az első fejezetben azt olvassuk, hogy írd meg ezt a 7 gyülekezetnek, amelyek itt vannak Ázsiában, és felsorol 7 ázsiai város, sokan hajlamosak azt gondolni, hogy aha, akkor ezek szerint ez egy körkép, egy látkép volt, egy ilyen cikk, ami konkrétan erről szólt. Olvastam az interneten, hogy Jelenések 2-3 látkép az ókori kereszténységről. És hogyha csak a második és harmadik fejezetet nézem, akkor tényleg azt mondom, hát ez egy látkép az ókori kereszténységről. Tehát 2000 éves üzenet, tehát a mikorunkra igazából nem alkalmazható. Mert hát 2000 évvel ezelőtti problémák, ugye, nem nagyon érintenek minket. Csak aztán eszembe jutott, hogy mi lenne, ha elolvasnánk az első fejezetet. És szeretném, hogyha a Bibliátokra ránéznétek, és a szemünkkel végig szaladnánk az első fejezeten, hogy aztán belevághassunk a legvégső üzenetben, ami a második, harmadik fejezetben van. Nézzétek csak, így kezdődik, hogy Jézus Krisztus kijelentése. Mi a kijelentés?
Valamit elmond, amit eddig nem tudtunk.
Uh-huh. Hallottátok már azt a szót, hogy apokalipszis? Mit jelent? Atom támadás, a világ vége, a föld felrobban, ugye? Nem. Az apokalipszis azt jelenti, hogy leleplezés, kijelentés. János, most figyelj, mert elmondom neked a titkot. Jézus kijelentése, Jézus Krisztus kijelentése, amelyet adott néki az Isten, hogy megmutassa az ő szolgáinak. Olvassátok, remélem előttetek van az igen. Amiknek meg kell lenniük. Mikor? Olvastam egy másik cikket is, ami nem arról beszélt, hogy ez körkép az ókori kereszténységről, hanem vannak, akik úgynevezett futuristáknak hívják őket, ezek is teológusok, akik a nagyon-nagyon messzi jövőbe helyezik az egész jelenések könyvét, hogy majd, amikor több ezer év múlva, vagy ezer év végén az Antikrisztus megjelenik, és stb. Mit mond Jézus? Pátmosz szigetén, időszámítás szerint 90-100 körül Jánosnak. Jézus kijelentése, amelyet ki akar jelenteni az ő szolgáinak, ha az ő szolgáinak tartjátok magatokat, akkor ez a levél nektek van címezve, ugye? Amelyeknek meg kell lenniük hamar. Bizonyságot tett az Isten beszédéről és Jézus Krisztus bizonságtételéről mindenről, amit látott. Boldog, aki olvassa és akik hallgatják el profétálásnak beszédeit. Még mindig isteni kijelentésről van szó, a jövőről van szó. De olyan jövőről, ami akkor kezdődik és eltart a végéig, mert azt olvasom a fejezet legvégén, hogy írd meg, amiket láttál, tudnék, amik vannak, és amik ezek után lesznek, ez a 19. vers. Arra kérlek benneteket, hogy valahányszor, most nagyon felületes voltam, és nagyon csak végigrohantunk, az elejéből egyet haraptunk a végéből. Szeretném, hogyha otthon elővennétek jelenések könyve legelső fejezetét. Nem kell szaladni előre Babilonhoz, meg a többi nagy küzdelem jeleneteihez. Ha a legelső fejezet megvan, akkor az értelmet ad az összes többi fejezetnek. Én csak két dolgot emeltem ki itt. Az első fejezet 8-10-szer elmondja, hogy ami most következik, az egy folyamatos, most kezdődő és az Jézus második eljöveteléig tartó profécia. Csak nézzétek meg a kifejezéseket. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Ímé eljő a felhőkkel, minden szem meglátja, hogy végigvezeti, ami most következik János, mondja Jézus János apostolnak, az végigvezet téged az egész emberi történelmen. És ennek hátterén szeretném, hogyha megnéznénk, hogy mi a legelső történet, amit Jézus elmond János apostolnak. A legelső történet 7 gyülekezetről szól, és ez a 7 gyülekezet a kereszténység 7 korszaka, ahogy szoktuk mondani. Miért mondhatjuk ezt, hogy 7 korszak? Nem csak az első fejezet miatt, ami megmutatja nekünk, hogy hogyan bontakozik ki a történelem alfától omegáig, hanem a 7 gyülekezetnek szóló üzeneteket, ha megnézitek, egy-egy nüanszot, egy-egy pici jelenetet, akkor azt találjátok benne, itt van a második üzenet Szmírnára. Ne félj azoktól, amiket szenvednek kell. Ímé a sátán egy némért között letek tömlövözre fog vetni, lesz 10 napig való nyomorúságotok, próbatétel. Azt mondja a pergámumi gyülekezetnek, hogy térj meg, ha pedig nem, ellened megyek hamar, vívok ellened számnak kardjával. Még az igével való vívás következik. Tiatírának azt mondja, tartsd meg, ami nálad van. Ami nálatok van, tartsátok meg, második fejezet 25. verse. Megyünk tovább Szárdiszhoz, és végül megérkezünk Filadelfiához. Filadelfiának pedig azt mondja, hogy imé, eljövök hamar. A 6. gyülekezetnek már azt mondja, hogy eljövök hamar. És hogyha eljutunk a 7. gyülekezethez, a legutolsó gyülekezethez, ugye ezek a levelek, ezek az üzenetek, 7 üzenet 7 gyülekezetnek, a 7. azt mondja, hogy tartsd meg, ami nálad van, légy türelmes, most még szenvedni fogsz, vagy eljövök hamar, vagy az ajtó előtt áll. Azt szeretném, hogyha otthon nem csak az első fejezetet, hanem a másodikat és a harmadikat is elolvasnátok ilyen szemüveggel. Van a 7 levélben egy építkezés. Légy türelemmel, még szenvedned kell. Tartsd meg, ami nálad van. Tarts ki. Most már jövök hamar. Most már itt vagyok az ajtó előtt. Ezért szoktuk azt mondani, és ezért vagyunk olyan merészek, hogy azt mondjuk, hogy a 7. üzenet, amit úgy nevezünk, hogy a Laodíciai Nem kell fejből tudni, hogyha nem tudjuk fejből, akkor Jelenések könyve 3. fejezet 14. verse. Azt mondja, hogy a laodíceai gyülekezet angyalának ír meg. Vagyunk olyan merészek, hogy azt mondjuk, hogy a laodíceai üzenet az, kire vonatkozik? Ránk vonatkozik? Jól meggondoltátok, hogy ezt mondjátok, hogy ránk vonatkozik? Na, akkor nézzük meg. Kinek szól? Mondhatjuk azt, hogy nekünk szól. Tudjátok a laodícea mit jelent?
Igen.
Kiírtam, úgyhogy segítek. Laodícea. Ítélet népe, ezt jelenti. Van, aki úgy fordítja, hogy elítélt nép, van, aki úgy fordítja, hogy az ítélet népe. Egy biztos a szó összetétel, ennyit jelent nép és ítélet. Van, aki nagyon diplomatikusan népjognak fordítja, de ez rossz fordítás. Jelenések könyve 3. fejezet 14-től 22. versei szólnak a kereszténység legutolsó szakaszáról. És tudjátok mit? Ez elég kiábrándító, nem? Jézus itt van az ajtó előtt. Egy nagyon-nagyon szemléletes képet ad nekünk, azt mondja, hogy itt állok az ajtó előtt, és pont amikor ő itt áll az ajtó előtt, akkor ilyeneket mond rólunk, és ezt most kezdjük el elolvasni. A Jelenések könyve 3. fejezet 14. versétől kezdve olvasom, hogy mit mond Jézus Krisztus a laodíceai gyülekezetnek, azaz, ha fogalmazhatok így, most már a kereszténység utolsó nemzedékéhez, utolsó szakaszához, utolsó generációjához. A laodíceai gyülekezet angyalának is írt meg, ezt mondja az Ámen, a hű és igaz bizonyság az Isten teremtésének kezdete. Hagyj kérdezzem meg, miért kell ez a bemutatkozás? Ti szeretitek az olyan bemutatkozásokat, hogy én vagyok XY, a nem tudom minek, a nem tudom mi, és ez vagyok, és az vagyok.
Királyok, királyulat.
Én vagyok Kordoba főhercege, és ez vagyok, és az vagyok. Amikor ember mutatkozik be így, az annyira rosszul áll. Már bocsánat, az én értékítéletem szerint. De tudjátok mit? Jézus, hogyha bemutatkozik, minden szavának jelentősége van. Igazából ő az egyetlen, akinek joga van ilyen hosszú bemutatkozást tenni. Ezt mondja a hű és igaz bizonyság. Miért kell ezt kiemelnie már az üzenet legelején, hogy hű és igaz bizonyság?
Hogy hiteles a szava.
Mert ami most következik, arra kedves barátom azt fogod mondani, hogy na ez biztos nem így van. Nézzétek csak! Úgy mutatkozik be, hogy hű és igaz bizonyság az Isten teremtésének kezdete, áhész, azt jelenti, hogy fejedelme. A teremtés fejedelme szól. És azt mondja az Ámen, aki hű és igaz tanú, hogy tudom a te dolgaidat. Hogy te sem hideg nem vagy, sem hév, vagy ha hideg volnál, vagy hév, így mivel lágy meleg vagy, azaz langyos vagy, sem hideg, sem hév, kivetlek, ki foglak vetni téged az én számból egészen pontosan. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a nyavajás, a szegény, a vak és a mezítelen. Testvéreim, ha Jézus nem úgy mutatkozna be, hogy ő a hű és igaz tanú, ezek annyira kemény szavak, hogy a laodíceai gyülekezet mondhatná azt, hogy Uram, itt azért van valami félreértés, nem látott ezt egészen tisztán. Velünk azért ekkora nagy bajok nincsenek. Ez most nem beszólás lesz, de iskolákat alapítunk Gabonban és Nigériában, Kongóban járunk misszióba, prédikálunk mindenhol, hatalmas missziómunkát végzünk, és az életünknek az minden energiáját neked adjuk, az anyagiakat és a szívünket, lelkünket. Azért ez egy picit erős, Uram. Nem? Beszélhetnél szebben is a gyülekezetedben. De Jézus azt mondja, hogy figyelj csak, aki most beszélni fog, én az igaz tanú vagyok. Én tudom a te dolgaidat. És hogyha te azt mondod nekem erről, hogy nem, akkor emlékezz arra, hogy én tudom a te dolgaidat, te magad meg nem tudod. Senki sem ismeri az ember szívét. Azt mondja, hogy kicsoda ismerheti az ember szívét. Kicsoda ismereti azt. Romlott és gonosz, így beszél róla a Jeremiás könyve. Az ember maga sem ismeri a saját szívét, és ezért jön egy igaz tanú, és azt mondja nekünk, hogy hát, barátom, ez van benned. A Laodícea üzenettel van egy nagyon-nagyon-nagyon nagy baj. Nem az, hogy nem fogadjuk el. Szerintem itt, akik ülünk, mindannyian egyetértünk abban, vagy hát többségében biztos egyetértünk abban, hogy igen, a Laodícea üzenet az nekünk szól, a mi állapotunkról szól. Ugye? Főleg többes szám első személyben, hogy mi. Az a baj a Laodícea üzenete, hogy nem többes szám első személy. A Laodícea üzenet egyes szám első személy. Kimerjük-e azt mondani, hogy én vagyok az a nyomorult, nyavajás, vak és mezítelen. Nem az a baj, hogy az ember azt mondaná, azt mondom itt a testvéreknek, hogy a testvéreim bűnösnek tartjátok magatokat. Igen. Biztos igen mondanátok. Lehet, hogy van, aki nem, de többségében egy keresztény azt mondja, hogy igen, bűnösnek érzem magam, megváltóra szorulok. De amikor oda megyek valakihez négy szem közt, hogy az ige tanítja, és azt mondanak, hogy testvérem, ebben és ebben te vétkezel az Úr ellen. A reakció 99,5%-a, tudjátok mi? Na, abban biztos nem. Hogyha előjövök az öltözködés, az életmód, az étkezés, a, nem is tudom, a média, a különböző függések, bárminek a kérdésével, a válasz rendre az, hogy nem. A Laodicea üzenettel az a baj, hogy általánosságban elfogadjuk. De hogy rám vonatkozik, hogy én vagyok az, azt nem tudom elfogadni. Én nem tudom elfogadni. Ez a természetem, ez jön belőlem, ez az első reakcióm. Tudjátok, nekem a hű és igaz tanú otthon, aki által a Szentlélek szokott szólni, az a feleségem. És nem egyszer szembesülök azzal, hogy kedves Erdődi Péter, kedves férjem, te nyomorult vagy, nyavajás, vak és mezítelen, és még csak nem is tudod. Nem ezeket a szavakat használja, de valahogy, amikor egy az, aki a legjobban ismeri a hétköznapi életedet, az szembesít valamivel. Szeretek neki nemet mondani elsőre. Aztán a Szentlélek elkezd fúrni így oldalról, és azt mondja, hogy Péter, a feleségednek igaza van. A feleségednek igaza van, és ez fordítva is így van. Tudjátok, addig jó nekünk, amíg ez a megállapítás, hogy nyomorult, nyavajás, vak és mezítelen, addig ezt a megállapítást úgy vesszük, hogy a hű és igaz tanútól szól. Mert ő hű és igaz tanú. Ez azt jelenti, hogy nem hazudik. Menjünk csak tovább. A történet viszont nem ennyi. És egy picit szeretném, ha mélyre néznénk a következő 5,5 percben. Ha mélyre néznénk, hogy mit is mondott Jézus nekünk. Figyeljétek meg, hogy miket mondott Jézus. Jézus azt mondta, hogy Laodicea, elítélt nép, ítélet népe, Laodicea gazdag, igaz? ...nak hiszi magát, ugye? Valószínűleg oka van gazdagnak hinni magát, mert azért csak fel tud mutatni magát valamit, ugye? Laodicea büszke? Laodicea mesztelen? Pucér? Na most akkor nézzétek meg Ezékiel 16:36-ot, hogy a Bibliában a mesztelenség minek a szimbóluma. És nem csak a Bibliában. Az igazság, hogy amikor öltözködési reformról kezdünk beszélni, akkor szembe kell néznünk egy tényjel. Hogy az Isten előtt, hogyha valaki nem takarja el magát rendesen, az Ezékiel könyve 16. fejezet 36. verse szerint egy bizonyos foglalkozásra utal. Igen. A Laodicea legpontosabb és legszélesebb körű jellemzése Hóseás könyve. Hóseás könyvében megtaláljátok ugyanazokat a szimbólumokat, mint a Laodicea üzenetben. Harmadik házi feladat most már. Kérlek benneteket, hogy Hóseás könyvét olvassátok el, és lássátok meg, hogy igazam van-e vagy sem. Hóseás könyvének a fő drámai vonala az, hogy Hóseás megy a felesége után. Hóseá egyébként Jesua, ugyanaz a szó héberül, más alakban, Jézus nevét viseli ez a proféta, és megy a felesége után, és próbálja őt visszahozni haza. És a felesége megy a szeretői után. És ott jelennek meg ezek a jelképek, hogy parázna és mesztelen, és asszony, takard el magad, mert borzasztó, hogy kinézel. És hazaviszi és megvásárolja őt egy letek árpán és 15 ezüstért. Ugye? Ezüst. Az pont a fele a 30 ezüstnek, amiért Jézust adták el. Végig a megváltás jelképei ott vannak, és kifejezetten Laodiceára kiélezve, de azt leszögezhetjük, hogy a mesztelenség a Bibliában, az Ószövetség segít azonosítani ezt a jelképet, mindig a paráznossághoz, a hűtlenséghez kapcsolódik. És végül, azzal, hogy Jézus az ajtó előtt áll, az mit jelent, hogy Jézus? Hogy kívül van. Nem csak közel van, hanem kívül van. És azt mondja, hogy mivel ugye sem lágymeleg, vagyis lágymeleg vagy, sem hideg, sem hév, ezért kivetlek téged, szó szerint ki foglak vetni téged az én számból. Az Úr ki fogja vetni az ő szájából. Ha tovább megyünk, a Bibliában van egy másik jelkép, ennyi elég, ahol ugyanezt a jellemzést olvasom. Nézzétek csak! Van egy gazdag, egy büszke, és egy parázna hatalom, amely az Úr ellensége, és a végén elbukik. Ha megnézitek az igét, a jellemzés több ponton csatlakozik. Nyilván egyel tovább léptünk, de mindegy, és már ki van írva, tudjátok, melyik ez a bibliai jelkép. Melyik jelképes lelki hatalomról olvassuk azt, hogy gazdag büszke mesztelen, azaz parázna az Úr ellensége, és elbukott? Babilonról. Olvasunk ilyet róla? Olvasunk. Na ezért mondtam, hogy légy szíves, ne hagyjatok itt a felénél, jó? Mert most én rövid távon Laodiceát azonosítottam Babilonnal. Nem én, bocsánat, pereljétek a szerzőt, ugye? Tehát kimondhatjuk azt, hogy a végidőben az Isten egyháza Babilonnál lesz. Kimondhatjuk? Azoknak, akik nem ismerős ez a jelkép, Babilon a Bibliában egy átívelő jelkép, ami az Úr ellenségeinek a, hát hogy is mondjam, az összefoglaló neve. Minden, ami hamis, minden, ami hazugság, minden, ami részegség, ezzel jelképezi borral, megitatni az embereket és elhitetni. Lehetséges ez? Azonosíthatjuk Laodiceát Babilonnal? Igen vagy nem? Adjunk erre egy határozott igen vagy nemet.
Nem.
Jó, akkor mit csináltunk eddig? Csak párhuzamba állítottuk. Lépjünk csak egyet tovább. Igen. És most szeretnék nektek egy néhány Ellen White idézetet is hozni, hogy még nagyobb legyen a kavarc, jó? Ezek tartalmi idézetek lesznek. Az önelégült Laodicea-beliek kizárták Jézust. Ezt olvassátok 1892. 30. levélben. Menjünk tovább. Mehetünk. Jézus végül kiír minden egyházból, amikor összegyűlt. Menjünk tovább. Az egyház 88-ban valójában már elesett, szó szerint így fogalmaz, hogy belátja az egyház, hogy mikor és hol esett el, írja ezt visszautalva 1888-ra. Az ötödik kötetben azt írja visszafelé tart Egyiptomba, és végül ugye a mindennek a koronája leírja Science of Times 1892-ben, hogy nem egyházként, hanem egyenként leszünk megváltva. Tudunk erre az utolsóra igen mondani? Úgy leszünk megváltva, hogyha beléptél ide a káposztásmányi gyülekezetbe, akkor már biztonságban vagy, mert ez az űrhajó, ez megy a mennybe. Nem, ugye egyenként leszünk megváltva. Azért hozom fel ezeket az idézeteket, hogy gondolkodtassak. Jó? A konklúzió, a Jelenések könyve 13. fejezet 16. versét ki foglak vetni téged az ilyen számból, összevetjük. Jelenések könyve 18. fejezet 4. versével ott azt találom, hogy az Úr el fogja vetni Babilont, és azt mondja, fussatok ki belőle, én népem, Babilon elvetetett, kész. A Laodiceát az Úr ki fogja vetni szájából, ezt olvastuk, tehát maga is Babilon részét képezi. Na lépjünk egyet tovább. Sikerült összezavarni titeket? Egy kicsit. Sikerült gondolkodtatni titeket? Jó, na, ennek örülök. Miért van az, hogy ilyen kemény párhuzamokat olvasunk a Bibliában, Ellen White-nál is, Babilon és Laodicea kapcsán? Megvezettelek titeket egy ponton. Két ponton. Hol csaltam? Mielőtt kimondanátok, hogy hol csaltam, mert egy ponton nagyon nagyot csaltam. Szeretném, hogy három egy picit kijönne. És szeretném, hogyha meghallgatnátok ezt a verset. Csak most a kocsiban, amikor idefelé jöttünk, akkor jött az ötlet. De Áron barátom szokott szavalni, és mutatott nekem egy-két verset. És megmondom őszintén, ebből van egy néhány gondolat, ami nagyon megragadta a figyelmet. Szeretném, hogyha figyelnétek rá, és utána majd folytatjuk.
Bódás János, lehetetlen. Te azt mondod, hogy lehetetlen, és leereszted a kezed. Csügget fásultam, belenyugszol, ha nem lehet, nem lehet. Te azt mondod, hogy lehetetlen, s befagy az ajkad, a szíved. Már alig mersz, s kihal belőled minden nagy hősi lendület. S miattad dúlhat itt gazság, fertőzhet a bűn, a kapzsiság. Hagyod, hadd rohanjom dühött őrültként a világ a vesztébe. Hát, mit tehetnék? Nincs hatalma. Se szó, se vér, se könny, se jaj, se ész, se fegyver nem segít már. Se ezer nábob, se arany. Legyen, mi lesz, ha ég az erdő, ki oltja el? S mit ér a gát, ha a tenger kilép medréből, s őrültként dobálja magát? Lehetetlen. Hát, lehetetlen. Méreggel, átokkal teli a világ. Szenny, láz, kelevény már. Lehetetlen megmenteni. Így szólsz, mert hitvány, nyavajás vagy. Stapló van melleden belül. És nem tudod, hogy a hívőnek a lehetetlen sikerül. Szavára forrás kél a pusztán. A néma szól. A béna megy. Manna hull. A hegyre hág a tenger. Vagy a tengerbe lép a hegy. Szeretet lesz a gyűlöletből. A büszke megalázkodik. A kabzsi ingét odaadja, és a káromló imádkozik. Vizen járhatsz, tűzön mehetsz át, ha hiszel. És mindez nem mese. Példák beszélnek. Nézd, körülvesz a bizonyságok fellege. Higgy, és minden lehet. Ne ejtsd le csüggedt fáradtan fejed. Lehet béke. Lehet bocsánat. Új élet. Jóság. Szeretet. Erő. Fegyver. Ész. Pénz. Ravasság. Könyörgés. Semmi nem segít. De megmentheti a világot a legnagyobb erő, a hit.
Meg tudjátok mondani nekem, hogy hol vezettem meg a gyülekezetet? Ebben a versben benne volt. Mit csináltam? Fogtam az igét és elkezdtem felolvasni. És aztán mit nem csináltam? Nem olvastam tovább. Testvéreim, hogyha feláll ide valaki a szószékre, és elétek áll egy olyan üzenettel, ami kiragadja a szövegnek a közepét, az elejét, vagy a végét, vagy egy pontját, akkor ha csak nem kért meg az elején, hogy ne kövezzétek meg, szólítsátok fel, hogy jöjjön le a szószékre. Ne hagyjátok, hogy fogjam az igét, és csak azt a részét olvassam fel, amiből mindenki azt szűri le, hogy lehetetlen. Nézzetek csak rá az igére. Hogyha szemetek előtt van a Laodicea üzenet, az körülbelül egy arasznyi az üzenet. Mennyit olvastam fel belőle?
Felét.
A felét? Még a felét se.
De felét elmondtad. Jó, idáig.
Ugye? Okay. Körülbelül a harmada. A harmada. A Laodicea üzenetre nagyon sokan úgy tekintenek, mint ahogy én az előző idézetekben felsoroltam nektek. Olyannyira, hogy Ellen White tartalmi idézeteit nem én gyűjtöttem össze, amiket itt nektek kivetítettem. De először is Ellen White-tól tartalmi idézetekkel nekem ne jöjjön senki. Mert a tartalmi idézet lényege az, hogy valaki fogja, kivesz egy mondatot, és itt odatolja neked. Menjünk csak tovább. Én ezeket az érveket, és különösen ezeket a White idézeteket, és Laodicea és Babilon összehasonlítását rengetegszer hallottam életemben. Rengetegszer. Pedig 82-ben születtem, itt van 2017, de az az igazság, hogy ez az összes gondolat, az összes, amit én gyerekkoromtól kezdve hallottam, és az utóbbi években különösen már megjelent 1892-93-ban egy röplapon. Az összes tartalmi idézet, amit kivetítettem nektek, ebben a röplapban benne van. 1893. Lépjünk csak tovább. Nézzétek csak. ugyanazok a mondatok, amiket idéztem nektek. Úgy jutottam hozzá, hogy kikértem a White Estate-től. Azokban az években az egyházban volt egy nagy csalódás, volt egy, hát hogy is mondjam, egy ilyen feszültség. És volt, aki ezt az egészet úgy reagálta le, hogy elkezdett röplapokat írogatni, fogott igéket, meg Ellen White idézeteket, belegyúrta őket egy 20, kb. 20 oldalas, vagy lehet, hogy 40 oldalas röplapba, és elkezdték osztogatni ezeket. Hát ha a White testvérnő írja, meg hát ha a Biblia írja, akkor mindenki azt mondja, hát akkor ez így van. Na most a röplapnak a címe, menjünk vissza előbb. Az a címe, hogy... Tudja valaki, hogy ez mit jelent? Hangos kiáltás. Babylon Fallen. Mit jelent? Babylon elesett. Megméretett a mérlegen, és hiával találtatott. Arról szól, hogy a hetednapi adventisták és az egyéb egyházak vajon tényleg elesett állapotban vannak-e, egymás mellé téve, Jelenések 18.1-5, Jelenések 3.14, amiket én itt az előbb idéztem. És ez a pamflet, ez az röplap azt fejtegeti, hogy igen, a hetednapi adventista egyházat el kell hagyni úgy, ahogy van. Futás kifelé. Mert elesett. És összehasonlítja Laodiceát Babilonnal úgy, ahogy én az előbb tettem. Mehetünk tovább. De mielőtt válaszolnánk arra, hogy ez helyese, előtt tegyünk fel egy legalapvetőbb kérdést. Ki él Laodicea? Biztosak vagytok ebben? Ki fogja vetni a szájából? Azt mondja, hogy ki foglak vetni. Mivel lágy meleg, vagy ki foglak vetni. Nem is megyünk tovább a szövegben, csak még visszamegyünk az első fejezet végéhez. Az első fejezet végén azt olvasom, hogy János, írd meg, amiket láttál, amik vannak, amik ezek után lesznek, a hét csillag titkát, amelyet az én... Hol láttál? Látjátok, ez itt egy jobb kéz, benne van a hét csillag. Miért nem hat csillag van benne? Úton útfélen találkozom olyan mozgalmakkal, akik azt mondják, hogy Laodicea nem lehet az Isten népe. Filadelfia még az Isten népe volt. Szmírna még az Isten népe volt. Efézus még az Isten népe volt. Ugye ez a hét gyülekezet, a hét korszak neveit mondogatom, akinek esetleg ez újra hangzik. De egy ilyen jellemzés, ez nem lehet az Isten népe. Márpedig azt olvasom az első fejezetben, hogy a hét csillag az én jobb kezemben van. Mi a jobb kéz? Mit jelképez Jézus jobb keze? És a bal keze?
A jobb felé állítja az igazakat.
Az igazakat. És a bal felé a... De nem tűnik Laodicea igaznak. Inkább úgy fogalmaznám meg, jobb felé állítja azokat, akiknek mit akar adni?
Kegyelmet.
És bal kéz felé állítja azokat, akiknek akart kegyelmet adni, de nem fogadták el. A kegyelem fel van kínálva mindenkinek. És az, hogy jobb vagy bal, az hol dől el? Itt bent. Azt olvasom, hogy a kezében tartja mind a hét csillagot. Kezében tartja a Laodiceát is. Ott van a kezében is. Tudjátok, ránézek erre a szövegre, egy arasznyi az egész szöveg körülbelül. Felolvastam belőle kb. Ennyit. Most olvassuk el újra, és nézzük meg, hogy mi ebből negatív és mi pozitív. A Laodicea gyülekezet angyalának írd meg, ez pozitív vagy negatív?
Semleges.
De ez nem semleges. Én is azt mondtam, hogy semleges, de nem az.
Jó. Legyen pozitív.
Honnan tudjuk, hogy pozitív?
De van egy
angyal. Van szava. Írj a Laodiceai gyülekezetnek. Mert amikor már Jézusnak nincs szava, emlékeztek Heródesre? Heródes felől már nem volt remény. Laodiceának még van üzenete. Írd meg. Ezt mondja az ámen. Jó hír? Bizony, hogy jó hír. Aki most jön, az nem az emberek hitetője, nem a hazug. Nem a hazugság atya fog beszélni, hanem az igazság atya. A békesség fejedelme. Azt mondja az ámen, a hű és igaz bizonyság, az Isten teremtésének fejedelme. Aki most beszélni fog, az milyen hatalommal bír?
Teremtői.
Ő a teremtés fejedelme. Ő áll az egész teremtett világ fölött. Az ő keze által lett formálva minden az atya tervei alapján. Azt mondja, tudom a te dolgaidat. Jó hír vagy rossz? Ott van bennünk egy tumor, elmegyünk egy orvoshoz, találgat, szedjen C-vitamint, és hazaküld. Vagy ha elmész egy olyan orvoshoz, aki azt mondja, fú, tudom a te dolgaidat, nézd csak, itt van a lelet. Itt van a CT, itt van a MR, bármi. Ugye, hogy jó hír, hogy tudja a dolgainkat? Csak hát ennek van egy kellemetlen vonatkozása. hogy amit most mond, az igaz lesz. Sem hideg nem volt, sem hív. Na, ez nem jó hír. Ez nem jó hír. Ezt akárhova forgatom, ez nem jó hír. És mivel lágy meleg vagy, ki foglak vetni az én számból? Jó hír vagy rossz? Nem azt mondja, ki lesz elvetve, hanem jövő időbe helyezi. Azt mondja, nem most kivetlek téged és végeztem, hanem jövő időbe helyezi, kilátásba helyezi. Még ebben is ott van a kegyelem. Nézd csak. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire sincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, nyomajás vak és szegény vak és mezítelen. Az az igazság, hogy körülbelül a 17. vers az, amire elejétől végig azt tudom oda, hogy na ez úgy rossz, ahogy van. Ugye? Ez úgy félelmetes, ez úgy nyomasztó, ahogy van. Az összes többi eddigi versben találtam valami olyat, amire azt mondom, hogy ez felszabadító. Még az is, hogy jövő időbe helyezi a kivetést, de ez a vers, ez tényleg a mélypont. És idáig olvastam fel nektek. Elkövettem veletek szemben azt az aljas dolgot, hogy a Laodicea üzenetnek az egy harmadát felolvastam, összehasonlítottam Babilonnal, becsukhattam volna a Bibliát, és mondhattam volna azt, hogy kedves testvérek, futás. Ugye? Fussatok ki belőle innépet. De az Úr nem hagyja itt. Nem hagyja ennyiben ezt az üzenetet, hanem azt mondja, ezért azt tanácsolom neked. És tudjátok mit? Innentől kezdve, ha ránéztek az igére, nem találtok egy negatív szót sem a Laodicea üzenetben. Ha találtok, fizetek. Nem fogtok negatív szót találni Jézustól. Azt mondja, azt tanácsolom néked, hogy végig tőlem tűzben megpróbált aranyat. Itt van, adom. De Uram, mennyit kell érte fizetni? Csak vedd el. Végig tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy. Mit akar Jézus Laodiceával tenni? Aki azt hiszi magáról, hogy gazdag, közben pedig nyomorult, nyavajás, vak és mezítlen, szegény, az Isten meg azt akarja, hogy tudod mit? Én viszont azt szeretném, hogy gazdag légy. Fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen. De várjunk, hogyha a fehér ruha az öltözet, és az öltözet hiánya az a, minek a jelképe? A paráznaság jelképe. Akkor Jézus ebből a parázna nőből mit akart formálni? Fehér ruha. Egy mennyasszony. Hogy mondja Pál? Milyen mennyasszony lesz ez? Aki Jézus elé áll? Eljegyeztelek titeket egy férfinak, hogy mint szeplőtlen szüzeket állítsa. Na várjatok, ez lehetetlen. Már bocsánat, ez biológiailag is lehetetlen, nem akarok ebbe belemenni, mert egyszerűen direkt egy lehetetlen képet alkalmaz. De úgy mutatkozott be, hogy én vagyok az Isten teremtésének a fejedelme. Nála van a teremtő hatalom. Ő a halottból élő embert formál, ugye? Nem csak a porból, hanem a csontokból. Emlékeztek Ezékiel látomására a 37. fejezetben? Ott vannak a csontok, és azt mondja, emberfia, megélednek ezek? Uram, te tudod, hát akkor most nézd. És prófétálja a lélek felől. Lélek jöjj, és lehelj ezekbe a megölöttekbe. És feláll az egész. És tálalítok, nem zombik állnak fel, hanem egészséges emberek. Épp egészséges emberek. Ez a megalázott, ez a semmire kellő asszony, aminek Laodiceát ábrázolja. Egy egészséges, szép, fényes, gyönyörű, férje számára felékesített mennyasszony lesz. Férje számára felékesített. Azt tudjátok, hogy a Bibliában az ékszer mindig a férre tartozik? Ezért nem vagyunk ékszerpártiak. Amikor az ékszert valaki, ez régi ókori szokás volt, az ékszerekkel két dolgot fejeztek ki, a vagyont. Most ne haragudjatok, hogy ilyeneket mondok, nem olvasok ilyeneket, csak elküldte valaki, hogy bibliai példának nagyon jó, van egy amerikai színésznő, valamilyen filmdíj kiosztó gála volt, és a fülében volt két darab fülgő, egyenként azt hiszem 1 milliárd forint értékű, tehát a pár az 2 milliárd forint értékű volt. A vagyont tették a fülükre, ezért voltak ezek a nagy ékszerek, és még egy dolgot fejeztek ki, amikor Ézsaiás beszél arról, hogy a lábaitok csengése, bongása, tehát mindenhol voltak ilyen aranyok az asszonyokon. Tudjátok, mit jelzett? Ugyanazt, mint a mesztelenség. Felázasság. De amikor pozitív értelemben olvasunk a felékesítésről, az mindig vagy a mennyasszony, vagy énekek énekében, amikor azt mondja Salamon, hogy megsebesítetted az én szívemet egy aranylánc alatt a nyakadon. És ha a szöveget tovább olvassátok, az asszonyon nincs semmi más. Testvéreim, az ékszer senki másra nem tartozik, csak a házasságra belül. Vagy pedig, hogyha ki akarjuk fejezni, hogy milyen gazdagok vagyunk, vagy ha azt akarjuk kifejezni, hogy miből élünk. hetednapi adventisták ezért nem hordanak ékszert. Elég gyakorlatias, nem? Uh-huh. És amikor az Istennel való szövetséget Jákobék megerősítették, elásták az összes ékszert. Ma már kellemetlen ilyenről beszélni, remélem ti nem köveztek meg. De ezeket kimerem mondani előttetek. Igen, az Isten azt szeretné, ha az ő egyháza felékesített lenne az ő férje számára. Az ő férje számára felékesített mennyasszony felveszi a fehér ruhát végre. Meggyógyító, szemgyógyító írral keni meg a szemeit, és végre látni fog. Laodicea vak lesz? Nem. Laodicea mesztelen lesz? Nem. Gyönyörű fehér ruhája lesz? Szegény lesz? Nem. A történet vége nem ez. Nem az, hogy nyomorult nyavajás, vak és mezítelen. És itt jön a kulcs. És ezt szeretném, hogyha megjegyeznénk, és mindig erre gondolnánk, amikor a Laodicea üzenetről beszélünk. Kinek szól a Laodicea üzenet? A 19. vers első kifejezése szerint. Akiket? Akiket ki fogok vetni a számból? Akiket meggyűlöltem? Nem. Akiket szeretek. Akiket szeretek, azzal őszinte vagyok. Megfeddem, megfenyítem. Lehet, hogy ez negatívnak tűnik, de nem. A fenyíték sose negatív. Érzésre lehet, hogy az. De nem az. Mert a szeretet jele. Az, hogy a fiamnak nemet mondok, az a szeretetem jele. Fiam, ne nyúlj a konnektorba. Ugye? Az egy határozott nem, és a kisfiam Áron mindig elsírja magát, amikor azt mondom, hogy nem. 14 hónapos, nem nagyon ért még a szóból, de amikor azt mondom, hogy nem, akkor levágja magát a földre, és elkezd szenvedve sírni. 14 hónaposan már tudja, mi a dráma. Nagyon el tudja játszani, de muszáj neki ezt a fájdalmat okoznom, hogy azt mondom, hogy nem, és összetöröm a kis lelkét, mert tudom, hogy mi van a konnektorban, igaz? Azt mondja, akiket szeretem, azokat fedem meg és fenyítem meg. Légy buzgóságos, térd meg, íme az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót. Mi ebben az igazi örömhír? Eddig. Még bele sem olvastam a másik felét. Mi az örömhír?
Hogy az
szereti és? Hintál és zörge. Ott van az ajtó előtt és nem megy el és? Be akar jönni, az majd utána jön. Figyeljétek, ha az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja az én szómat, ebben mi az örömhír? Ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Jézus nem töri ránk az ajtót. Sátán hajlamos dörömbölni az ajtón. Szelíden és halkan szól, és azt mondja, ha meghallod. Ha akarod kinyitni az ajtót, nem vagyunk robotok, nem vagyunk elnyomott lények, teljes szabad döntési képességgel rendelkezünk, még akkor is, hogyha Sátán mindenképpen megpróbálja ezt meggátolni. Azzal, hogy, hogy egy ebéd után nehéz gondolkodni, és nehéz kedves lenni a másik, mert úgy teleltem magam, stb. Most csak példákat mondok, hogy egész éjjel fenn voltam, mert valami volt, és ezért másnap nehezen hozok jó döntéseket. Az egész egészségügyi üzenet erről szól. Barátom, azt akarom, hogy tudj élni a szabadságoddal. Ezt mondja Jézus. Azért adom neked az egészségügyi üzenetet, azért adok neked egy életmód üzenetet, hogy élhess azzal a tökéletes szabadsággal, amit neked adtam. Ha valaki meghallja az ajtót, bemegyek ahhoz, vele vacsorálok, és ő én velem. A közös vacsorálás a Közel-Keleten, az azt jelenti, hogy egy család vagyunk. Ha ettetek már perzsákkal, akkor tudjátok, vagy bárkivel a Közel-Keletről. Először azon kell veszekedni, hogy ki fizet a végén, mert olyan nincs, hogy egy perzsának te fizetsz, egy irániaknak egészen pontosan. Olyankor testvér vagy. Ha leülsz vele egy asztalhoz, akkor testvér vagy. Ezért olyan nagyon különleges zárójel Dániel 11-ben, hogy egy asztalnál hazugságot szólnak egymásnak. Ez egy ellentétes kép Jézussal. Jézus, amikor leül veled egy asztalhoz, őszintén fog beszélni. Azt mondja, vele vacsorálok, és ő én velem, és aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön, amint én is győztem, és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Testvéreim, a szlájdok fele, a diák fele még hátra van, itt befejezzük. Két dolgot szeretnék még elétek tárni ezzel kapcsolatban. Az első dolog, remélem értitek, hogy Laodicea a legkiváltságosabb gyülekezetet összes közül. Ha végigolvassátok mind a hetet, egyikről sem beszél így az Úr. Egyik sem olyan kedves az ő szívének, mint Laodicea. Ezt kimerem jelenteni. Csak olvassátok a szöveget, csak nézzétek, hogy mit mond az Úr. Egyikkel sincs annyi baj, mint Laodiceával, de egyikért sem tesz annyit. És tudjátok, ez az Isten szeretete. Minél több baj van velünk, ahol a bűn megsokasodik, a gonoszság megsokasodik, a kegyelem annál inkább bővölködik. És egyetlen bolygó van az univerzumban, amelyik fellázadt, ezt tudjuk az igéből. És egyetlen bolygó van, ahova az Úr végül elhelyezi az ő királyi székét. Látjátok? Amiről a gyerekekkel beszéltünk, az Isten mindent megfordít. Mindent megcserél. Sátán terveit megfordítja, és azt mondja, Sátán, elfoglaltad ezt a bolygót? Akkor én ide költözöm. Kipucollak innen, és itt fogok lakni. Nem az univerzum legszélsőbb bolygója lesz, azok, akik lázadtak valaha, én ide helyezem a királyi székemet. Ezzel végződik Jelenések könyve csodálatos története. A másik dolog, amit szeretnék lezárásul mondani, nagyon kérlek, erre emlékezzetek. Az ígéret akkor áll, akkor is csak akkor áll, hogyha a Laodicei üzenet nem többes szám harmadik személy, egyes szám harmadik személy,
többes szám második,
vagy második személy, a Laodicei üzenet akkor áll, ha hajlandóak vagytok Jézusnak elhinni, hogy ez egyes szám első személy. Én vagyok a nyomorult, én vagyok a nyavajás, a vak és a mezítelen. És amikor egy testvérem akármilyen stílusban, de valami olyat mond, ami igaz, akkor tekintsek el a stílustól. Lehet, hogy az Úr szólt. Nem a legjobb eszköz által, de szólt. Vagy ha a testvérem szeliden jön oda, és azt mondja, hogy vigyáznod kellene az életmóddal, vigyáznod, kérlek ne öltözz így, vagy ilyen beleszól az életembe, tudod. Gondoljatok arra, lehet, hogy az Úr üzen. Lehet, hogy az Úr üzen. Amikor nekem azt mondták, hogy Péter, el kellene kezdened korán feküdni. Igazából Ilonának a bátyja mondta nekem. Ezzel átfutottunk ezen a beszélgetésen egy néhányszor, és újra is újra elmondta nekem, hogy Péter, el kell kezdened korábban feküdni. Megint nem aludtál? Megint telefonáltunk ilyen egy-két hetente, és mindig kiderült, hogy nem alszom. Az első gondolatom az volt, hogy 34 éves vagyok, most már 35, tudom, hogy mikor kell lefeküdni, de amikor másodszor és harmadszor mondta, el kellett ismerem, hogy maximálisan igaza van. Beleszól az életembe, de az Úr szólt általa, mert ismer. Testvéreim, szeretném, hogyha úgy fogadnátok ezt az üzenetet, a Laodicei üzenetet, amikor a gyakorlati módon szólal meg, hogy ez a szeretet üzenete. Mert a folytatás abból következik, hogy előbb elfogadtuk. Előbb elfogadtuk a feddést. És szeretném, hogyha mindannyian győznénk. Amen. Hálásan köszönjük neked, hogy Jézus által atyának szólíthatunk. Hogy még ebben az utolsó generációban és ebben az utolsó korszakban is, amikor olyan kemény ellenzést adsz rólunk, és tudjuk, hogy a szívünkben látsz. Még akkor is van reménységünk, sőt, az ige szavai hallatán úgy érezzük, hogy még nagyobb a reménységünk, mint bármelyik korszaknak előttünk. Atyánk, csak ezt kérjük a te fiadért, hogy vásd be a te ígéretedet. Tisztíts meg minket a mi bűneinkből. Adj nekünk igazi fehér ruhát. Vigyázz, kérünk te, ha te hatalmad által erre a fehér ruhára. Kérünk téged, gyógyítsd meg Laodiceát egészen. minket, engem. És az a legnagyobb vágyunk, hogy majd egykor ott lássunk veled, szemtől szembe látva téged. A szemedbe nézni és azt mondani, hogy bár még fizikailag nem láttunk, de már ismerünk téged. Szeretnénk mind ott lenni. Kérünk, végezd el, amit elkezdtél bennünk. Jézus nevében. Amen. Eljönnek a napok, azt mondja az Úr, és támasztok Dávidnak igaz magvat, és uralkodik, mint király, és bölcsen cselekszik, és méltányosságot, és igazságot cselekszik a földön. Az ő idejében megszabadul Júda, és Izrael bátorságosan lakozik, és ez lesz az ő neve, amellyel nevezik őt. Az Úr a mi igazságunk. Amen.